Drága barátaim, a Sanhedrin traktátus 71-es lapja fog jönni, és továbbra is folytatjuk a lázadó fiú történetét. Lázadó fiú esete, amit a Tóra leír, ami arról szól, hogy egy fiatal fiú elkanászodik, meglopja az anyját és az apját, sokat bedel, zabál, és a szülei figyelmeztetésére nem hallgat. Akkor a szülei elhozzák a város bíróságához, akik adott esetben ki is végezhetik. Ahogy hamarosan fogjuk tanulni, a talmudi vélemény többsége azt mondja, hogy ez csak egy metafora, ez valójában soha nem történt meg, nem volt, és nem is lesz. Viszont arra tanít bennünket, hogy mennyire kell vigyázni fiatal gyermekeink társaságára, viselkedésére, mert lehet, hogy egy zabálással és vedeléssel kezdődik a dolog, de aztán az addikció magával fogja rántani a fiatal embert, és a végén lopni, csalni, hazudni, embert ölni fog. És ezért jó megállítani a dolgokat még az elején. Úgyhogy ennek a szellemében olvassuk a következő misnát, a 71-es lap tetején. Dana Mishalavi Machabesu Szavi, Mishalachéni Machabesu Szachéni, Mishalachéni Machabesu Szavi, Én Nászabben Szerűnő Mőre. A misna tovább folytatja azt a megközelítést, amivel megpróbálja a lehető legszűkebbre leszűkíteni a lázadó fiúnak a jogesetét, oly módon, hogy az tulajdonképpen lehetetlen legyen, fizikailag lehetetlen legyen, hogy ez valakivel megtörténjen. Ugye tegnap és tegnap előtt például szó volt először arról, hogy milyen korú lehet a lázadó fiú, egy nagyon szűk mesdjében mozog a lázadó fiú, csak 13 éves, és azt követő 3 hónap. Aztán szó volt arról, hogy csak ha bort vedel, és egy bizonyos mennyiségű bort, meg egy bizonyos típusú bort, amit bizonyos áron alul vett, meg csak hogyha húst zabált. Tehát megpróbálják minél jobban leszűkíteni a lázadó fiú esetét, és most tovább szűkíti ezt a misna. Csak akkor válik a lázadó fiúvá, hogyha az apja pénzét lopja, azon veszi a húst és a bort, és azt nem otthon, hanem mások társaságában fogyasztja. Ugye ez a hús és a bor, ez kicsit olyan, mint ma a kábítószer. Tehát arról van szó, hogy valaki fiatal fiú meglopja az apját, kábítószert vesz, és azt valahol másutt fogyasztja. De, mondja a misna, hogyha az apját meglopta, és az apjának az otthonában, tehát otthon fogyasztja, másokat lopott meg, és másoknak az otthonában, vagy társaságban fogyasztotta, másokat lopott meg, és az apja otthonában fogyasztotta, mindezekben az esetekben nem számít olyannak, hogy kimerítse a lázadó fiú kategóriáját, tehát nem lehet kivégezni. Egyedül akkor, hogyha az apját lopta meg, és mások társaságában fogyasztott. Ugye itt arról van szó, nyilván részben leginkább arról van szó, hogy elég kemény eljárást, ezt oly módon leszűkítse a Talmud, hogy ez gyakorlatilag lehetetlenné tegye annak a megtörténtét. De mellett ugye van ebben egy olyan tanítás is, hogy a apa meglopása az egy rendszerré válhat, ha egy addikcióvá áll, de ahhoz az kell, hogy meglopja és ne otthon fogyasszon, mert ha otthon fogyasztja, akkor a szülei hamarabb fogják a dolgot leállítani, mielőtt az visszatérő, visszaeső dologgá válna. A Jézusban Buda Imirácsígna, Michel Abim, Michel Imoy, a Jézusban Buda még tovább szűkíti az esetet, és azt mondja, csak akkor válik az fiú lázadó fiúvá, hogyha az apját és az anyját lopja meg. Idáig tartott a nincs, na most nézzük, mit mond a Gemore, a Talmud. Gondolom, Michel Abim, Valcham, Michel Szabim, Áfal Gávdese, Hiachlei. Beis. Azt mondja, ha az apját meglopja, és utána az apja társaságában fogyaszt, akkor annak ellenére, hogy ez gyakran előfordulhat, nem fog visszaeső lenni, mert félni fog az apjától. Mert ugye az apja látni fogja, hogy mi történik. Nisselachéni, Mohabisuszachéni, Afachemde, Löjba, Iszla és Echiachéni. Az, hogy mást meglopjon, és aztán másnak a társaságában fogyaszt, az meg azért nem számít lázdófinak, mert bár nem nincs mitől tartania, de nem egy annyira gyakori dolog, mert egy ilyen fiatal fiúnak nem adódik olyan gyakran, hogy, hogy idegeneket meglopjon. Kolsikem is a chénim, Mohabisusz Avidra és Echiach Leubais, és még inkább, hogyha más lopott meg, és otthon fogyaszt, akkor rád egyrészt nem lesz a dolog gyakori, mert nem adódik olyan gyakran neki, hogy meglopjon idegeneket. Ugyanakkor viszont ráadásul otthon, amikor fogyaszt, akkor még fél is az apjától, tehát az is egy olyan szempont, ami miatt ez nem lesz egy visszaeső addikció. Átség nem is el, ami milyen hamis össze hén, és hiák lejjei, vagy lejjbajsz. Egész addig, amíg az apját nem lopja, és másút fogyaszt, akkor az egy visszatérő, visszaeső addikcióvá válhat, és közben nem kell tartani annyira az apjától, mert az apja nem látja. Ugye azt is mondtuk, hogy a Bészben, hogy Huda tovább szűkítette az esetet, és azt mondta, hogy csak akkor számít, hogyha az apját és az anyját lopta meg. Imoly menna alléi, mások kansz, isse kanna bájl, azt kezdett talán, hogy eleve az anyjának miből lenne pénze, amit a fiú meglophat. Ugye azt mondtuk korábban, hogy ebben a talmud időkben a megállapodás, a rend a férj és a feleség között az volt, hogy amit a férj az egyik oldalról a férj el kellett, hogy tartsa a feleségét, ugyanakkor viszont ha az asszony szerzett valamit, akkor az automatikusan a férj tulajdonává vált. Amire mi, akkor hogyan lehetséges, hogy az asszonynak lesz bármilyen tulajdona? Amire észrevegyek, én nem tudom, hogy Henes Lavi volé imoi, azt mondta Rabbi észrevegyek, hát Nina, úgy képzelhető ez el, hogyha mondjuk van egy lakom, ami elő van készítve a szüleinek, és abból lop. Azt mondja, és akkor az az apjáé, és az anyjáé. De amár abi hanon, bár mölde, amár a funna inói, hájev ácsi iknek basszor, zolvi jöjjhal jájnbi, zolvi iste. Szerintem, hogy várjunk, tehát korábban azt mondtuk, hogy az egész lázadó fiú eset, az csak akkor jön létre, hogyha nem magát a húst és a bort lopja el, ugye, ahogy itt akartuk magyarázni, egy előkészített lakomából, hanem pénzt lop, és a pénzen olcsón vesz húst és bort. Eleima, mid mész, udamu henes lavivle imoi, akkor úgy kell érteni, elő volt készítve pénz arra a célra, hogy az apja és az anyja egy lakomát rendezzen, és ő ebből a pénzből, ebből a közös pénzből lopott, és vett anyagot, vett húst és bort, akkor számít lázadó fiúnak. Ibai szémű daknila áhér, amen le álmen ásén le bájhúsba hen. Még egy lehetséges magyarázat, hogy az anyjától is lop, hogyan lehet, hogy az anyjának vagyona van. Ha valaki úgy ad ajándékot az anyjának, hogy azt mondja, ezt neked adom, azzal a feltétellel, hogy ne váljon a férjed tulajdonává. Ebben az esetben valóban az adott dolog az asszonyé lesz. Oké, a következő misnához érkeztünk. A misna megint tovább szűkíti a jogesetet. Hagyja aviv röjtse, imaj éni röjtse, aviv éni röjtse, imaj röjtse, éni nászabesz röjtse, átsős nem röjtse. Hogyha az anyja el akarja vinni a bíróságra a lázadó fiút, az apja nem, az apja el akarja vinni, de az anyja nem. Mindezekben az esetekben nem lehet a fiúból lázadó fiú, nem tudja kimeríteni az esetet, csak akkor, hogy mind a ketten közös konszenzussal viszik a fiúkat a bíróságra. Rabbi Huda, mert im lojhajsz, imaj rögle, aviv, én nájszem, én szerintem. Mert azt is mondta Rabbi Huda, hogyha az anyja valójában nem lehetne az apjának a felesége, akkor ez a közös fellépés már nem hermetikus, ez már nem makulátlan, és ezért ugyancsak nem lehet ebből a fiúból innentől fogva lázadó fiú jogeset. Máj én erő újja, mit jelent az, hogy nem való az anyja, nem lett volna való, nem lett volna nem lehetett volna az apja felesége. Íre, ma hajvé Krisztus, hajvé Mészus, de izdén, szöjjj szöve, vua, ninu, vua, ninu. Ha arról van szó, hogy itt egy tilalom miatt nem illett az anyja az apjához, tehát nem lehetett volna az anyja az apja felesége. Rendben van, értjük, hogy itt van egy tilalom, de ettől még az anyja, az az anyja, az apja, pedig az apja. Tehát akkor mi a probléma? Ellemes Aviv Lavivka már azt mondta a Talmud, csak akkor lehet az anyja és az apja közös döntése a fiú bíróságra vitele, hogyha az anyja ugyanolyan, mint az apja. Mit jelent ez? Tájnámi akra vidó, mert im laja és ima és sebe labi bekör, már bekör, mert én nászom ezt, mert hogyha az anyja nem ugyanolyan magas, nem ugyanolyan erős hangú, nem ugyanolyan néz ki, mint az apja, akkor már a fiúból nem lehet lázadó ifjú. Hát ezzel gyakorlatilag teljesen olyannyira leszűkítettük a lázadó ifjú jogesetét, hogy ez gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy létrejöjjön. My time-a, mi lenne ennek az oka? De amerikra én nem nő semmibe kell leínú, mint a kölbe én nem savim, már vagy kölbe nem bejön savim. Mit mond a szöveg? Hogy elviszi az apja és az anyja a bíróságra, és azt mondják, ez a fiú nem hallgat a szavunkra. Tehát a szavunk, a hangunk, a hangunkra. A hangunk az ugyanaz. Ugyanolyan hangunk van. Ha nem ugyanolyan a hangunk, akkor már nem, akkor az már nem. Nem meríti ki az ügyet. És hogyha már a hang ugyanolyan, akkor azt mondja a Talmud, akkor ugyanolyannak kell, hogy legyen a kinézete is, és a magassága is az apának és az anyának. Ez egy elég ritka dolog, hogy valakinek az apja és az anyja ugyanúgy néz ki, és ugyanolyan magas, és ugyanolyan hangja. Furcsa. Kemán az lehet hányja benszerű, mert lehet, ha jön, leszid lia is. Szóval a Talmud van egy mondás, amit már többször idéztünk, hogy tulajdonképpen a lázadó fiú jogesete soha nem volt, soha nem is lesz. Akkor miért beszél róla a Tóra? Drős ve kábelszhár, ki mánk Rabbi Huda. Azért beszél róla a Tóra, hogy legyen még valami, amit lehet tanulni a Tórából, és annak megkapjuk a jutalmát. Ki mondta mindezt? Rabbi Huda. Ez egy nagyon érdekes mondás, mert ugye mit mond itt a Talmud? Hogy van valami, amit a Tóra több mondaton keresztül leír, egy jogeset, de ez a jogeset fizikailag soha nem fog megtörténni, és soha nem is történt meg, hiszen látjuk, hogy mennyire le lett szűkítve ez a jogeset különböző feltételek miatt. De akkor viszont mi értelme lenne, ha azt tényleg ennyire le kell szűkíteni, akkor mi értelme lenne annak, hogy a Tóra egyáltalán beszéljen erről? Miért a válasz, hogy lehessen még valamit tanulni a Tórából? Mint hogyha eddig nem lehet volna elég tanulnivaló. Én azt gondolom, hogy ennek van egy mélyebb jelentése is, hogy bár a lázadó fiúnak a jogesete, ami azt jelenti, hogy valakit kivégezzünk fiatal korában azért, mert már látszik, hogy már most látszik, hogy le fog csúszni és bűnöző lesz, ez a jogeset így ebben a formában nem történik meg. Ez kegyetlenség lenne, hiszen a Tóra lényege, hogy az embert az alapján ítéljük el, amit csinált, és nem az alapján, amit fog csinálni. Ennek ellenére a Tóra azért meséli el ezt a történetet, hogy fölhívja a figyelmünket arra a felelősségre, hogyha a gyerekeink elkezdenek egy kis lépést is a rossz irányba tenni, akkor az milyen nagy lépéssé válhat nagyon hamar, és ezért mennyire kell ezzel vigyázni. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a modern fordítása a lázadó fiúnak az a tudatmódosító szerek használata. Egy fiatal gyerek elkezd használni valamilyen tudatmódosító szert, és a kezdetben ez csak egy kis lépés, de az egyik tudatmódosító szer hozza a másikat, aztán a pénzigény hozza a lopás hozza a további bűnözést, és teljesen lecsúszik, és ezt a lecsúszást, ezt fontos még az elején megállítani. Iba is szeim, Rabbi Simon, hinde tányam, Rabbi Simon, vehi, mit nese akházat, reimátár, basszor, és rosszor, ha cílág, jön, tár, aviv, ima is össze, a szálkói. Mások szerint ez a vélemény, amelyek azt mondja, hogy abban szöjjön, majd a lázadó ifjú soha nem volt, és soha nem is lesz, ez nem Rabbi Huda, hanem Rabbi Simon. Mert Rabbi Simon is egyszer azt mondta, na, vagy azért, mert megevett fél kiló hús, meg megivott 33 deci bort, olasz bort, ezért kell megkövezni. Előlői hajjavölei asszidli eszlem a nichtadra is vekább az hár. Szerintem sem volt, nem is lesz ilyen eset. Mi az oka annak, hogy a Tóra mégis beszél róla? Azért, hogy tanuljuk, és a jutalmat a tanulásért megkapjuk. Ugyanúgy, ahogy ezt Rabbi Huda az előbb mondta. Amarabi Jainasan, a Nire Iszi, a Sáfti, a Kivroj, a Jainasan ezzel nem ért egyet. Szerintem igenis volt ilyen eset, és ő maga látott egy lázadó ifjúnak a jogesetét, és azt mondja, még meg is kövezték, és én a sírján is ültem. És egy hasonló vitát látunk egy másik jogesettel, nem kevésbé kemény jogesettel a Tórában, és ez pedig a bűnös város esete. A bűnös város esete ugye az iráni dachász, amikor valakik eltérítik egy városnak a lakóit rossz irányba, és ráveszik őket arra, hogy legyenek bálványimádóak, és a bálványimádás teljesen megfertőzi a várost, és ebben az esetben azt mondja Tóra, a város egészét ki kell végezni, kardra kell hányni, férfiakat, nőket, gyerekeket, és az egész vagyont föl kell égetni, a város teljesen el kell pusztítani. Itt is a Talmud nagyon leszűkíti a jogesetet, olyannyira leszűkíti, hogy szinte lehetetlenné válik, hogy ez létrejöjjön. És ugyanígy, ahogy a lázadó fiú kapcsán tanultunk, itt is van egy ilyen mondás, Kmán Ázla Hadatánya, a Brájtában, Irene Dáhászlai Hajszöveleszi Liaisz, a bűnös város esete soha nem volt, nem történt meg, és nem is fog megtörténni. Na akkor viszont miért ír róla a Tóra? Azért, hogy Drusve Kabel Szhár, hogy tanuljuk, és a tanulásnak a jutalmát megkapjuk. Kinek a véleményét követi ez? Rabbi Lezer véleményét, hiszen Rabbi Lezer azt mondta, ha van egy város, amiben csak az egyik ajtaján, az egyik háznak van egy mezuze, az már nem lehet a bűnös város, az már nem tud bűnös várossá válni. Miért nem tud? Gyakorlatilag azért nem tud, mert time, amir kavesz kavesz la, tigbeszek tőkre kavesz ráftöbe is. Mert a Tóra ugye úgy fogalmaz, hogy a város teljes vagyonát gyűjtsd egybe az utcára, és égesd föl. És hívjön, de ikam ez a jefse, és mivel a város egyik házának az egyik ajtaján ott van ez a kis pergament tekercs, ami zuzze, amiben Isten neve benne van, akkor már nem lehet elégetni a városnak nem lehet fölégetni a várost, ugye egy ilyen szent tekercset nem szabad elégetni. Ahogy írva van, de szívle is szászunk én lássam előkéhem, hogy írva van, hogy a bálványokat, ugye mondja a Tóra a honfoglaló zsidóknak, a bálványokat égessétek el, és pusztítsátok el, de ugyanezt ne tegyétek örökkévaló istenetekkel. Magyarul, hogy gyakorlatilag, ha csak egy ilyen szent tekercs is van a városban, akkor már nem lehet teljesíteni a Tóra felhívását, és ezért a gyakorlatban nem elképzelhető, hogy létrejöjjön a bűnös város esete. Tehát ez is ugyanolyan, mint a lázadó fiú esete, amit nem azért ír a Tóra, mert a valóságban tényleg lesz egy ilyen, lehetséges egy ilyen jogeset, és akkor egy ilyen kemény fellépés szükségeltetik, hogy a fiút meg kell kövezni azért, mert most valami addikciója lett, hanem az egész inkább egyfajta metafora, ami arra tanít bennünket, hogy mennyire kell vigyáznunk bizonyos folyamatokkal, és akkor még az elején meg kell állítani. Ugye a fiúnál, ugye az előbb ezt már elmagyaráztuk, hogy a különböző addikciókkal kell figyelni, a bűnös városnál pedig arról van szó, hogy milyen gyorsan el tud terjedni egy rossz ideológia, egy bűnös ideológia, és ezért az milyen súlyos következményekkel járhat. Azt kérdezi Ádám, Szodomát és Gomorát sem értik bele ebbe, az eddigi formányzatok azok voltak. Szodoma és Gomora esete nem beleértendő a bűnös város kategóriájában, mert a bűnös város egy olyan eset, ahol a földi bíróság döntené el, hogy az adott eset kimeríti a bűnös város fogalmát, és a bíróság rendelné ki a karhatalmi eszközöket, hogy elpusztítsák az adott várost. Szodoma és Gomorra esetében viszont Isten pusztította el a várost, ugye az angyalok, kirendelt angyalok révén, úgyhogy az nem esik ebbe a kategóriába. Amarabi Jainasan, Anni, Iszihov, és Aftél Tila, Jainasan itt is vitatkozik, és azt mondja, de igenis volt ilyen, hogy bűnös város, én láttam egy ilyen várost, és azon a dombon, azon a romhalmon ültem is, ami egy ilyen bűnös városnak a maradványa volt, rom maradványa volt. Most van egy harmadik eset, és ez a Bajszame Nuga. Következő eset, aminél nagyon nehezen elképzelhető, hogy a dolog létrejöjjön, és ezért a Talmud azt mondja, hogy soha nem volt, és soha nem is lesz, legalábbis egyes vélemények szerint, és ez pedig a leprás ház. Miről van szó? A Tóra azt mondja, hogy ha valaki leprás lesz, vagy leprás sebei lesznek, akkor el kell hagynia a tábort, és a táboron kívül kell lennie, egészen addig, amíg a pap többször vissza nem tér, és meg nem vizsgálja, és azt nem látja, hogy elmúlt a leprássága. És a Tóra azt mondja, hogy ez a leprás seb, ez megjelenhet az embernek a bőrén, megjelenhet az embernek a ruháján, és megjelenhet az ember házának a falán. A Talmud úgy magyarázza ugye ezt a leprát, hogy ez nem egy olyan lepra, mint amit mi leprának ismerünk, hanem ez egy spirituális betegség, ami a pletyka, a rossz beszéd okán keletkezik az emberem. A Tóra hosszasan foglalkozik a különböző sebek megjelenésével, a leprás sebek megjelenésével, akár az ember bőrén, akár a ház falán. És a ház falán olyan feltételek derülnek ki, amiből úgy tűnik, hogy gyakorlatilag elképzelhetett, matematikailag nem nagy a valószínűsége, hogy a dolog létrejöjjön. Ahogy tanultuk, Bájszem Nugalai Hajavalai Aszidli Összolam, Nihtal Rösve Kábel Szhár. Itt is ugye azt tanultuk, hogy soha nem volt, soha nem is lesz ilyen eset, ami kimeríti a leprás ház kategóriáját. Itt is miért beszél róla a Tóra, ha egyszer soha nem volt, soha nem is lesz, hogy legyen még valami, amit tanulhatunk, és annak a tanulságaiból aztán nyerjünk egyfajta jutalmat, égi jutalmat. Kinek a véleményét követi ez? Rabbi Simon, aki azt tanította, le öllöm én a bájszt, ami átségek és tég grisznál stelban, nem kell stég szölöm, kell zapisz, arra és tég griszim, rajha vagy kék grisz. Azt mondta, hogy a leprás seb mérete az két árpaszemnyi hosszú és egy árpaszemnyi széles, két kövön kell, hogy legyen a két seb, de egy falon, hogy lehetséges. Két egymás melletti kövön, de két falon. Ez hogyan lehetséges? Csak úgy, hogyha két olyan kövön található, ami pont egy sarokban van, és az egyik kő az egyik falon van, a másik egy másik falon van, de egymással érintkezik a két kő. Hogy ezt miért, milyen szövegrészletből következtette, abban most nem fogunk elmélyedni, de mindesetre megpontosan el fogunk mélyedni. My time, de az a bevesi mönk, szív kir, szív kirojsz, kirsuk kirojsz, mert ez a keren zavisz. Azt mondja, azért, mert az egyik helyen úgy fogalmaz a Tóra, hogy a sebek, vagy ezek a leprás foltok, ezek a falon vannak, egy másik helyen pedig azt mondja, hogy a falakon vannak. Mi az a fal rész, ami egyszerre fal meg falak? Az a fal, ami két kő, ami egy sarokban érintkezik egymással, és azért érintkeznek egymással, tehát olyanok, mint hogyha egy falon lennének, de mégis két falon vannak, hiszen egymásra merőleges falakon találjuk őket. Tányam, mert Lazar, mert a Cadaik, Makem, Hajjabet, Hajjim, Ázzal, vagy Hajjuk, Hajjim, Öjszöjjhúr, Baszosszeg, Irta. Nem, Lezebrem Cadaik nem ért ezzel egyet, és szerinte igenis volt olyan ház, ami leprás ház volt, és aminek lebontották a falait. Hol volt, nem fogjátok elhinni. Gázában. Ezek szerint akkor Gáza az mégiscsak egy zsidó város volt. De most ebben fogunk elmélyedni. De érdekes, hogy most szerintem az 5 évnyi tanulásunk óta először említjük Gázát. És minek a kapcsán említik, vagy halljuk Karina Iszörkúr Basszösszeg írta, hogy ott volt egy ilyen házrom, ami azért volt lerombolva, mert leprás, foltos ház volt, és úgy is nevezték, hogy a lerombolt leprás. Amrav Simon is káf kvár ákajpá, mehszá lehtél a gallér, viszont akkor sem cájén őszév, amrú, a vonum naga és pedig a sam. Simon azt mondja, Akkó városából származott, és azt mondja, egyszer Galilában jártam, és láttam egy helyet, ahol egy rakás követ megjelöltek, és azt mondták, ezek a kövek leprásház falából származnak. Tehát ő is úgy gondolta, hogy igenis létezhet ilyen fogalom, hogy a leprás ház. Következő misnához értünk, és a misna megint tovább fogja szűkíteni a lázadó fiú jogesetét. A lázadó ifjú jogesetét oly módon fogja szűkíteni, hogy még lehetetlenebb legyen, hogy létrejöjjön ez a jogeset. Hogy elhogy milyen gidém, hogy higér, hogy illém, hogy szumra, hogy heres, én lászadom szerintem mire. Ha a lázadó fiúnak a szülei közül valamelyik kéznélküli, lábnélküli, süket, néma, vak, akkor megint csak nem lehet, hogy ő belőle lázadó ifjú legyen. Tehát nem tudja kimeríteni a lázadó ifjú kategóriáját, mert nem már szavszóban, aviv, imaj, vagy löj gidmin, mert ugye a szöveg, amikor leírja, hogy mi történik, akkor azt mondja, és megfogják őt apja és anyja, és kivezetik a város a véneihez, a város kapujához, és azt mondják, ez a fiunk lázad és makacs, nem hallgat hangunkra, vedel és zabál. Ugye ebben ugye akkor sokkal olyasmi van, amit egy vak, egy süket, egy néma, egy sánta, egy kéznélküli ember nem tud megcsinálni. Például megfogják ők apja és anyja, tehát akkor meg kell tudni fogják, tehát kell, hogy legyen kezük, karjuk. És kivezetik őket, tehát nem lehetnek sánták. És azt kell, hogy mondják, tehát nem lehetnek némák. Ez a fiunk, tehát nem lehetnek vakok, mert ugye rámutatnak, és azt mondják, ez a fiunk. Nem hallgat a hangunkra, tehát nem lehetnek, bocsánat, nem lehetnek siketek, mert hogyha ha a siketek, akkor nem mondhatják azt, hogy hallgat a hangunkra, mert nem tudnák, hogy hallgat a hangunkra, mert nem hallanák, amit mond. Mászrimbő bifné és leisimálké naiszaj, amikor először elővezetik a bíróságra a fiút, akkor három ember előtt figyelmeztetik őt, és botütéssel sújtják. Hazave kilkal nidoim be, eszim és leisab, ha később mégis folytatja rossz viselkedését, akkor egy 23 tagú bíróság előtt döntenek a sorsától, sorsáról, tehát ugye így fogja megkapni a kövezést. Én a Nixkal Acsiusom, Slöjsre, Sajnus, nem már, Vnénuze, Zeusi, Lakabi, Fnéhem, de csak akkor kaphatja meg a kövezést, hogyha a 23 tagú bíróságban ott van az a három, aki előtt a figyelmeztetés és a botütés történt. Oké, innen tartott a misna, smájta minna, be innen kralkedik szív. Azt mondja, Talmud, oké. Itt egy következő dologgal van dolgunk. A Tóra leír egy jogesetet, és a jogesetet, ahogy leírja, ott egy történetet beszél el. Azt mondja, hogy jön egy férfi és egy nő, és azt mondja, hogy elhozzák a gyereküket, és azt mondják, ez a fiú nem hallgatott a szavunkra, nem hallgatott a hangunkra. És mit mond a misna, hogy minden, ami ebben a szövegben, az esetleírásban benne van, az kell, hogy teljesüljön ahhoz, hogy az adott esetet beazonosítsuk. Olyan dolgok is, amik látszólag nem kapcsolódnak szorosan az ügyhöz magához, hanem igazából egy körülményt írnak le. És ugye ez korábban is egy vita volt, hogy amikor a Tóra leír egy esetet, akkor az összes körülményt akadályoztató, vagy hatályba léptető feltételnek tekintjük el, vagy azt mondjuk, hogy nem, itt csak olyan általános körülményeket ír le a Tóra. Tehát például mi esetünkben, amikor azt mondja, hogy nem hallgat a hangunkra, akkor ez csak egy ilyen általános kontextus leírás, vagy ebből lehet arra következtetni, hogy ha nincs hangjuk, akkor már eleve nincs is miről beszélni, akkor itt már nem lehet lázadó fiú. És majd mindenben innen kérdezik, úgy tűnik ebből a misnából, hogy igenis, a Tóra minden szava, az is, ami látszólag egy jelentéktelen körülményt, mint kontextus ír le, az is előfeltétele a jogeset létrejöttének. Sajni haha, de kullak rajja szért a hó. Azt mondja, nem, ebből még itt nem feltétlenül lehet erre következtetni, mert itt Valóban így értelmezzük a szöveget, de csak azért, mert van egy hosszú mondat, ami különben teljesen fölösleges lenne, mert semmi szükség nem lenne erre a hosszú mondatra a kontextus leírásához. Elég lenne azt mondani, hogy egy fiú nem hallgat a szüleire. De az, hogy eljönnek a szülei, és azt mondják, és így mondják, és ezt csinálják, ez teljesen fölösleges, és ezért mondjuk azt, hogy a Tóra csak azért írta mindezt le, hogy ebből lássuk, hogy itt nem olyan általános körülményeket ír, hanem ezek konkrét elvárások, előfeltételek ahhoz, hogy a jogeset létrejöjjön. Más esetben viszont, ahol nem egy teljes mondat az, amiről beszélünk, hanem valami részlet, ott lehetne azt mondani, hogy az a részlet csak azért van benne, hogy egy általában egy kontextus leírjon, de nem feltétlenül kell hatályba léptető feltételnek tekinteni azt. Mászi Mifresla is a Lama Libetrei szágja, Amarabi Amara bája, akika már Mászni Mövni, Stáj Márkányz Mövni, Stáj is. Mit mondtam is, hogy három ember előtt figyelmeztetik, és utána botütéssel sújtják. Mi szükség van három emberre a figyelmeztetéshez? Miért nem elég két ember tanuk? Azt mondja, bája, igen, így kell tenni. Két ember előtt figyelmeztetik, és ha nem hallgat rá, akkor három ember dönt arról, hogy első körben csak megbotozzák. Málkuszban beírjön beszélre éjhök szívak. Honnan veszük ezt, hogy egyáltalán van botütés, egy ilyen köztes figyelmeztetés és botütés a lázadó ifjúnál? Azt mondja, a Rabbi Abahu mondásából tudjuk azt, hogy Mádnove Iszru, miben? Uben, miben? Ve haja imben haka iszerasa. Ugye, Rabbi Abahu egyszer azt tanította, a Moici Semra, tehát az a jogeset, amikor a Tóra arról beszél, hogy egy fiatal férj a feleségét megalázó módon rossz hírét terjeszti az asszony a feleségének, azt terjeszti róla, hogy megcsalta. Ha kiderül, hogy ez nem volt igaz, akkor botütést kap a férj, és kártérítést kell, hogy fizessen. Mi az a botütés, amit honnan tudjuk, hogy botütést kap? És akkor ugye Bau ezt két lépésben vezette le. Magának a botütésnek a szabályát Mózes 5. könyvében azt mondja, hogy a haja imben hikai szarasa, és lesz, aki a megütésnek fia, a gonosz, a fiú szót használja, ugye magyarban azt mondjuk, hogy valaki a halálfia, de itt ugye azt mondja, ben hikai szarasa, a gonosz, aki a megütés, az ütés fia, a fiú szót használja. A mi esetünkben a Ben Szoireru Möire, a lázadás és makacság fia, ugye a lázadó fiú, és ugye a lázadó fiúnál pedig ott van Bajiszru, és elővezetik kifejezés, elővezetik az ifjút. A hazug, rossz hírkeltő férnél is az elővezetés kifejezés ott van, akkor itt két lépésben lehet tanulni, hogy az ifjú, vagy a fiú, az azt jelenti, hogy a fiú, ami szerepel a botütésnél, az létezik a lázadó fiúnál is, és ha már a lázadó fiúnál van, akkor az elővezetik szóból pedig tudom, hogy a rossz hírkeltő férnél is van. Hazáve kilkal nidelmes rémes leisa, hogyha visszaeső lett a fiú, akkor 23 ember előtt ugye döntenek a sorsáról, és megkövezik, de ott kell, hogy legyen a három ember, aki eredetileg a botütést adta neki, mert mit mondanak az asszonyok, mit mondanak a szülők? Bnénuze, ez a fiunk! Ez a fiunk, akit már ismertek, tehát akik ott vannak a bíróságban, azok már korábban kellett, hogy ismerjék, és innen tudjuk, hogy akkor a 23 tagú bíróságnak a tagjai között kell, hogy legyen az a három, akinél előbb korábban voltak a figyelmeztető fázisban. Azt mondtam, hogy Ambelej Zevelői Szumin, azt mondtam, hogy ezt, hogy Neinuze, ez a mi fiunk, ebből már tanultuk az előbb, hogy a szülők nem lehetnek vakok. Ha vakok, akkor nem jön létre a lázadó ifjú esete, hiszen azt mondják, ez a fiunk, tehát rámutatnak. Imken ich tov nénu bnénu hu, maj bnénu zes, maj bnénu tárti. Azt mondja, jó, de itt akkor mind a kettőt lehet ebből tanulni. Azt is, hogy nem lehetnek vakok, meg azt is, hogy, hogy a bíróság tagjai kell, hogy már ismerjék a fiút. Ha nem így lenne, akkor nem kéne, hogy mondaná, hogy ez a fiunk, mondhatná, hogy ő a fiunk. Oké, a Talmud most megy tovább, és azt mondja, mi van akkor, hogyha baráhat se lény nikbani, de hívják hárkehívja zakát, tártunk patul, hogy a fiú elmenekült, mielőtt kimondták volna rá az ítéletet, és közben már eltelt a 3 hónap, és vég lett a pubertációnak, már teljesen alsó szakálla kinőtt, tehát már elmúlt az a szűk időmezgye, amiben eleve lázadó ifjúvá lehetne őt nyilvánítani, akkor föl van mentve a büntetés alól, őt már nem lehet elítélni. Viszont, hogyha azután menekült el, hogy az ítéletet kimondták rá, mindegy, hogy időközben eltelt sok idő, az illetőre már ki lett mondva az ítélet, és ezért jár neki továbbra is a büntetés. Amra Khanina, benna jársé bélekhez a sem, a hákhmiz gájér patul. Hölvön is tane dinoj, és tane mi szaszaj. Tulajdonképpen miről van itt szó? Arról van szó, hogy valakinek van egy olyan átmeneti státusza, amiben egy bizonyos jogesetet kimeríthet, mondjuk a koránál fogva. Csak egy bizonyos korú emberre vonatkozhat ez a jogeset, és ő most beleesik ebbe a korba. Ha elköveti a bűnt, amikor beleesett a korba, de nem került a bíróság elé, csak később, amikor már nem felel meg az adott dolognak, akkor el lehet-e ítélni, vagy sem. Ugye itt mit látunk a lázadó fiúnál? Úgy tűnik, hogy nem. Tehát nem elég, hogy az elkövetés idején bele kellett, hogy tartozzon abba a kategóriába, amely kategória alatt kimerítheti az adott bűnesetet, hanem az ítélet idején is ugyanabba a kategóriába kell, hogy tartozzon. Tehát, hogyha a lázadó fiú már nem fiú, mire a bíróság elé kerül, akkor ő már nem merítheti ki a lázadó fiú esetét. De ugyanez a helyzet fölmerül más kategóriákkal is, hogy valakinek egyfajta büntetés, egyfajta ítélet jár egy adott életszituációban, egy megváltozott életszituációban meg más járna neki, akkor el lehet-e ítélni őt egy új életszituációban, egy olyan dologért, amiért a régi életszituációban más büntetést kapott volna. Milyen ilyen eset van még? Például egy noaita, aki betér zsidónak. Ugye a noaitáknak a törvényeiről már korábban tanultunk, ugye ott 7 noaita törvény van, ami az egész emberiségre vonatkozik, és ezeknek a megszegése halálbüntetéssel jár. 6. A halálbüntetés az ő esetükben az mindig kard általi halál. Ugyanezek a bűnök, mint ha valaki betér zsidónak, akkor ugyanezek a bűnök ugyancsak bűnnek számítanak, de mint zsidó már súlyosabb halálbüntetés jár érte, nem kard, hanem mondjuk kövezés. És azt mondja Rabbi Hanina, hogy ezért, hogyha időközben az illető betért, elkövette, és időközben betért, akkor már nem lehet elítélni, mert megváltozott a státusza. Így például az egyik ilyen tilalom, a 7 tilalom közül, az Isten káromlás. Amar Rabbi Hanina, benne jársa bérekszá sem, azt mondta Rabbi Hanina, hogyha valaki nahitaként Istent káromolja, majd utána betér zsidónak, akkor nem lehet elítélni, mivel megváltozott a státusza, a jogi státusza, és megváltozott az a büntetés is, amit ezért a bűnért kapna. És ezért, mivel időközben megváltozott a státusza, most már nem lehet a bíróság elé állítani. Némül szájlé, barakát csalányi, mert nidvák, akik az ügyet a tártapattól, mert tányi láb is jól, de minden hajlé, és tányi, és tányi. Szerintem úgy tűnik, hogy az, amit a mi misnánkban mondtunk, a lázadó fiúval kapcsolatosan, az megerősíti ezt a mondást, Hiszen ott is arról van szó, hogy a lázadó fiúként elkövette, amit elkövetett, de mire a bíróság elé állítanák, már nem fiú, már felnőtt, nem lehet akkor a bíróság elé állítani. Ugyanaz a helyzet. Laj, sajnálom, ha de jávint hasta, lábbárkataló, azt mondja, nem, ez nem teljesen ugyanaz, mert a lázadó fiúnál annyira megváltozott a státusz, hogy ha most követné el az esetet, akkor vedelne meg, zabálna, akkor azért nem lehet elítélni. Ez csak abban a 3 hónapban, amíg ugye fiatal fiú, abban a 3 hónapban lehet ilyesmire elítélni. Tehát itt most egyáltalán nem lehetne elítélni. Nem így a Noahita, aki betért zsidónak, Noahita, aki Istent káromolta, hogy utána betért zsidó, mind a két esetben el lehet ítélni, csak más lenne az ítélet, és mégis azt mondja Rabbi Hanina, hogy nem lehet elítélni, tekintve a státusz, ha csak ilyen félmódon is, de megváltozott. Tasmá, immesenig majd vinnai, mert hárkák vagy kép zakén táhtan, hájjal, nigmardinikám. Azt mondtam, hogy jó, akkor nézzük a másik oldalra viszont. A Mistánk végem itt mondta, hogy ha megváltozott ugyanaz státusza, de mielőtt megváltozott a státusza, már bíróság elé tartották és elítélték, csak utána elmenekül, akkor igenis végre kell hajtani a halálbüntetést később. Mit látok ebből, hogy hiába változott meg a státusza, mégis el kell ítélni. Azt mondja, nem, meg már dinnök, már nincs, nem, még várok állt, hogy ahú. Nem, erről van szó. Mi is nyilván, hogyha már el volt ítélve a Noahita, és utána a betér zsidónak, akkor ugyanúgy végre kell hajtani az ítéletet. Arról beszéltünk, amikor még nem volt elítélve. Mert ha valaki egyszer el van ítélve, az olyan, mintha már ki is végezték volna. A kivégzés az nem, az tulajdonképpen csak egy gyakorlati rész, de valójában onnan már nincsen visszalépés. Tasmá, ben nagyák se ikka, ez havédai bal, és ez havédai, vin izgájér patur. Oszok kenyiszra, el izgájér hájav. Azt mondtam, hogy oké, akkor nézzünk meg még egy jogesetet. Mi van akkor, hogyha egy noahita megütötte a fele barátját, vagy megcsalta valakinek, vagy nemi bűnt követett el, és valakinek a feleségét elcsábította. Ha később betér zsidónak, akkor föl van mentve a... nem lehet bíróság elé állítani. Miért? Mert a büntetése ezeknek a tételeknek megváltozott. Korábban ezekért, mint Noahita kardáltani haláljár, a zsidóként ugyanezekért a bűnekért kövezés, illetve folytás jár. Oszokengi Israel, Nizgájer Chaya. Ha viszont egy zsidót ölt meg, vagy egy zsidót feleséget csábított el, akkor ha betér zsidónak, akkor ugyanúgy jár neki a bíróság elé lehet állítani. Miért? Mert ugye azt korábban tanultuk, hogy ebben az esetben, mint Noahita is, folytás és kövezés jár neki. Máj ném a hölgy istáni. Azt mondja Talmud, de miért? Ha egyszer megváltozott a státusza, akkor miért nem mondjuk azt, hogy ebben az esetben sem lehet bíróság elé állítani. Azt mondja, hogy dinami szöszegyben innan, vagy háj dinai istáni, mi szöszegyben istáni? Azt mondja, azért lehet bíróság elé állítani, mert ugyan a törvénye megváltozott, ezt nem említettük az előbb, de a Noahitánál az a szabály, hogy míg a zsidók közötti bűnelkövetésnél 2 tanú kell, a Noahitáknál 1 tanú. Ez valóban megváltozott most, hogy betért zsidónak, de a büntetési tétel nem változott meg, mert hogyha egy zsidót ölt meg, akkor mint Noahita is kövezés jár neki, és hogyha egy zsidó feleségét csábította el, akkor mi Noahita is folytás járt neki. Szóval bislém előtt szállják, mikor a szájf ást, a szájf ele és ez is. Bocsánat, rosszul mondtam. Most mindjárt látni fogjuk. Azt mondja, a gyilkosságnál értem, mert a gyilkosságnál nem változott a státusza, a büntetésnek a státusza, mert egy zsidó gyilkolásáért is kard általi halál jár, ugyanúgy, mint egy noahita gyilkosságának is kard általi halál jár. De amikor valakinek a feleségét elcsábítja, akkor eredendően, mint Noahita, azért kardáltali halál jár. Most pedig, hogy zsidóvá lett, most folytásáltali halál jár. Akkor mégis a büntetése az megváltozott. Azt mondja, a Talmud ben Nairamu Rasa. Oké, okay, kedves barátaim, azt hiszem, hogy most itt meg fogunk állni, mert nekem el kell indulnom. De összefoglalva, akkor itt a kérdés, amivel most foglalkozunk, az az, hogyha valakinek megváltozott a státusza, aközött, amikor elkövette a szabálysértést, vagy bűnt, és amikor a bíróság elé állítják, akkor az a kérdés, hogy lehet-e bíróság elé állítani. Innen fogjuk folytatni. Oké, akkor folytatjuk a 71-es lap B oldalán, és arról van szó, hogy ha valakinek megváltozott a státusza, azok után, hogy elkövetett egy bűnt, akár az eljárásbeli szabályok szempontjából, akár a büntetés szempontjából, akkor lehet-e bíróság elé állítani. Ugye a mi misnánkból, ami a lázadó fiúról szólt, úgy tűnt, hogy nem. De most szeretnénk megérteni bővebben, hogy ez tényleg másút is így van-e. Tasmá, benne jársik, ez ha vélő bőjel, és ez ha vélő, benne is gájér patur. Brájtában azt mondjuk, hogyha egy noahita megölte a felebarátját, vagy elcsábította a felebarátja feleségét, vagy később betér zsidónak, akkor nem lehet bíróság elé állítani. Ugyanakkor viszont, ha egy zsidóval követte el ezeket, mielőtt betért volna, majd utána betért, akkor lehet, és el kell ítélni. Miért? A mai néma, a hajlő is tani is tani. Hogyha egyszer megváltozott a státusza időközben zsidó lett, akkor miért lehetne a bíróság elé állítani abban az esetben, hogyha egy zsidót ölt meg, vagy egy zsidót feleségét csábította el még a betérése előtt? Azt mondja, dinna mi szaszöbe innan, vagy háj dinna istáne, mi szaszöle istáne. Azért, mert ahhoz, hogy megváltozott státuszúnak tekintsük az illetőt, ahhoz mind a büntető eljárás státusza meg kell, hogy változzon, mind pedig a büntetés tétele maga. Ugye ebben az esetben, amikor egy zsidót ölt meg, vagy egy zsidó feleségét csábította el még a betérés előtt, akkor a betérés után az eljárásrend valóban megváltozott, mert mint noahita egy tanú is elég lenne a bizonyításra, mint zsidó viszont csak két tanú elég. Viszont a büntetési tétel nem változott, mert a más ugyanazt a büntetést kapja a zsidó meggyilkolásáért, vagy a felesége elcsábításáért, akkor, ha ő még noahita, vagy akkor, hogyha már betér zsidónak. Vislém egy szák, melyik kar a szájf, a hást a szájf. Szerintem, hogy jó, de hát akkor értem, a gyilkosság kapcsán valóban nem változott a büntetési tétel, mind a kettő esetben a gyilkosságért kardáltali haláljár. Elej is ez így is, melyik kar a szájf, a hást a bechenek. De amikor a feleséget csábítja el, akkor más büntetést kap, mert egy noahita elcsábítja valakinek a feleségét, azért folytás büntetés jár. Ha már zsidóként teszi ugyanezt, akkor, bocsánat, nem folytás, ha noahitáként teszi, akkor kardáltali halál jár neki, ha már zsidóként teszi, akkor folytás. Azt mondja, hogy nájdömöm úr, azt mondja, hogy nájdömöm szkilo. Azt mondja, nem. Itt egy speciális dologról van szó, egy fiatal jegyes lányról, akit elcsábít, és ott független attól, hogy noahita vagy izraelita, mind a két esetben kövezés jár neki. Tehát akkor nem változott meg a büntetési tétel. De ha az a kémbészről, dumja, de és ez ha védők tani. Azt mondja, hát nehezen lehet ezt bele értelmezni a misnába. Mert ugye a Mista eleje azt mondja, vagy a Brájt eleje azt mondja, hogy ha elcsábított a a felebarátja feleségét, utána meg azt mondja, hogy ha elcsábította egy izraelita feles, ugyanezt tette egy izraelitánál. Az izraelitánál nem mondhatjuk azt, hogy nem a feleségéről volt szó, hanem csak egy jegyesről. El a kállakeha murra misek sájha. Talán azt mondja, nem, akkor inkább mondjuk azt, hogy ha úgy változott meg a büntetése, hogy hogy enyhébb lett a büntetés, tehát kardból folytás lett, akkor az olyan, mintha nem változott volna a büntetés. Ugye, mint Noahita neki kard általi haláljára a feleség elcsábításáért, mint zsidó folytás jár neki, de a folytás ennyi büntetés, mint a kard, úgy tekintjük, mintha nem változott volna meg a büntetés. Azt mondja a Talmud, Nicha lele van, damri szájv hamur, ellene van, ő simen, de már helyenek hamur, már egy kikalem év, azt mondja, na jó, ez csak akkor jó magyarázat, hogyha azt a véleményt fogadjuk el, hogy a kard az egy súlyosabb halál nem, mint a folytás. De mi simen, aki azt mondja, hogy a folytás súlyosabb halál nem, akkor ott mit tudhat mondani? Simen szavar, lelke tánne, de vém nás, de amikor mi számúra mondani, ne, én nem behelek. Azt mondja, Simon, aki ezt mondja, ő azt is mondja, amit vém nás sem mond, hogy a noahitáknak a halálneme az nem a kard, hanem a folytás. Tehát akkor ő folytásról folytásra váltott, nem változott semmi, hiszen folytást kell, hogy kapjon a feleség csábításáért, mint noahita, és folytást kap a feleség csábításáért, mint izraelita. Mislém, és a szisz, mikor a henek hásta, henek? Előtszerek, mikor a henek hásta, szájf. De akkor viszont a gyilkosság változik, mert mi Noahita a gyilkosságért folytás jár, ugye Rabbi Simon szerint, viszont zsidóként kard jár. Igen, kálhamura mesek masach, mesek sájha, azt mondja, igen, de itt is, ez szerint a vélemény szerint a kard a súlyosabb halál, nem? És a, bocsánat, a kard az enyhébb halál, nem? Korábban folytást kellett volna, hogy kapjon a gyilkosságért, most miután betér kardot, kard általi halált, akkor ez még beletartozik, olyan, mintha nem változott volna meg a halál, nem. Némem szájlé szarha, a hárkak bagra, tidaim behenek. Oké, akkor ebből a brájtából összességében nem lehet bizonyítani, hogy ne lenne igaza Rabbi Haninának, hogy ha megváltozott a státusz, akkor nem lehet bíróság elé állítani. Most a Talmud megpróbál egy bizonyítékot hozni egy brájtából arra, amit Rabbi Hanina mondott. Szarcha vechákek bagra tidaj mechenek. Itt miről van szó? Egy ifjú jegyes lányról, aki, hogyha megcsalja a jövendőbeli jegyes férjét, akkor neki kövezés jár, nem pedig folytás, mint általában a házasságtörőknek. Mi a helyzet akkor, hogyha megcsalja a jegyes férjét, de időközben már nem ifjú lány, már felnő, akkor folytás kell, hogy kapjon. De szerintem, hogy miért kell, hogy folytást kapjon? Ez kila my time alloy. Miért nem kap továbbra is kövezést? De mi sem mindig is tálni, is tálni? Vajon talán azért, mert megváltozott a státusza, és mivel megváltozott a státusza, akkor ezért már más büntetés kell, hogy kapjon. És hogy ez így van, akkor mit látok, hogy a státusz változással mégis megváltozik a helyzet, kolcsaken alkade is, tán de gámle, akkor pláne itt, ahol nem csak felnőtt, hanem mondjuk noahita volt, és időközben betért, akkor teljesen megváltozott a státusza, és akkor igaza van Rabbi Haninának, hogy a megváltozott státusszal a törvény elé állítás szabályai is megváltoznak. Azt mondtam, hogy nem, ha amellé Rabbi Yehonan, tánat, tenét, skila, egy félreértés, a brájtát nem így kell olvasni, hanem úgy, hogyha időközben felnőtt, akkor attól még, amikor bíróság elé állítják, akkor kövezést kell, hogy kapjon.